2022. március 1-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén Mezőbándon szervezték meg a 10. Agrár Akadémiát. Ott készült összeállításunk.
Aktuális pályázatokról beszélünk, a mezőgazdasági ügynökség támogatási rendszeréről, külön előadást tartunk a biogazdálkodások jelenéről és jövőjéről, zsebszerződések telekelése, tehát egy egész komplex kérdéssorra fogunk válaszokat adni.
Ha van szaktudás, jól lehet termelni a nagytusnádi területeken. Keresztes Kálmán alpolgármester mezőgazdasági termelő válaszol kérdéseinkre.
Tusnádi földek híresek, általában jó földek vannak itt errefelé. Persze minden jó földnek vannak gyengébb részei, nem minden arany, de így általában Tusnádon jó területekkel rendelkezünk.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Még vannak területek, amit vissza kell kapjon az Uszdi Szentpéteri Református Egyház. Bangó János gondnokkal készült interjúnk.
A Szentpéteri Egyházunk meg 4 hektára hiánya van.
A bodosi Józsa József fafaragó a tojáspatkolás nagymestere, és még foglalkozik kerékkészítéssel is.
Nekem ez a kikapcsolódás, mert például Kopjefalnál is általában egyedül vagyok ott, befűrészelgetem, vésegetem, 10-20-30 éves gondolatok jönnek eszünkbe, ami benne lesz a Kopjefalba.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Maros vizes a lónja, a szívemet nehéz bánat szorítja, le sem megyen a szívemről a bánat, még csak párja nem leszek a babámnak. Ez a kislány tejjel most így nem vízzel, törülközik fehér rózsa levéllel, fehérebb is az orcája a hónál, pirosabb is a fakadó rózsánál. Éjfél után egyet ütött az óra, gyere babám, kísérjél ki az útra, kikísérlek ki az útnak szélére, megölellek, megcsókollak kedvemre. Kikísérlek ki az útnak szélére, megölellek, megcsókollak kedvemre.
Szép számú hallgatóság előtt zajlott szombaton Mezőbándon a 10. Agrár Akadémia. Változatos témában érdekes előadásokat hallhattunk. Összeállításunk elején Birtalan István főszervezőt, a Maros megyei ifjúsági egyeztető tanács elnökét, megyei tanácsost hallhatják.
Az agrárakadémiák résztvevőinek száma évről évre, előadásról előadásra nőtt. Úgy gondolom, hogy bebizonyította az agrárakadémia azt, hogy olyan előadásokat, olyan témaköröket érint, amelyek a gazdákat érintik. Kiemelném azt is, hogy a tavalyi év végén elvégeztünk egy kérdőíves felmérést a Maros megyei gazdák körében, és a 10. agrárakadémiát kimondottan abból ikletődve építettük fel, azokat a témákat érintettük benne, amelyeket a gazdák úgy véleményeztek, hogy számukra releváns információ. információkat fog tartalmazni.
Milyen témákat dolgoznak fel a 10. Agrárakadémián?
Aktuális pályázatokról beszélünk, a mezőgazdasági ügynökség támogatási rendszeréről, külön előadást tartunk a biogazdálkodások jelenéről és jövőjéről, illetve egy parlamenti beszámolóra is sor fog kerülni, zsebszerződések telekelése, tehát egy egész komplex kérdéssorra fogunk válaszokat adni. Meg vagyok elégedve egyrészt az Agrárakadémiával, másrészt bizakodó vagyok a következő évek pályázati rendszerében, bízom abban, hogy a gazdák bátrak lesznek és mernek pályázni. Úgy gondolom, hogy a különböző támogatási rendszerek is fogják segíteni nem csak a nagy gazdaságokat, hanem a kis és középvállalkozásokat is. Úgyhogy én bizakodó vagyok egyrészt az Agrárakadémia tekintetében, másrészt a következő évek gazdavilágában is.
Horváth Árpád vagyok, Mezőbánd alpolgármestere.
10. alkalommal itt tartják az Agrárakadémiát Mezőbándon. Ez mit jelent a községnek?
Mivel Mezőbánd egy mezősági beállítottságú község, szükség van azon információkra, amik bizonyos tereken az előadók információkat szolgálnak.
Meglepően sokan vannak. Mind bándiak, vagy a környékből is jöttek?
A környékről is jöttek, igen, de ugyanakkor itt vannak Mezőbánd gazdáinak a krémje. Mezőbándról azt tudni kell, hogy több mint 9000 hektáros felületen fekszik, és abból egy négyzetcentiméter sincsen, amit nem lenne megdolgozva. A mezőbándi gazda az szereti a földet megdolgozni, és szívügye a mezőgazdaság.
Mennyire küzdködnek az itteni gazdák vatkárral? Mert azért vannak itt is erdők a település körül.
Nagy vatkárokról nem beszélhetünk. Nem igaz, hogy tavasz folyamán kukoricavetéskor a vaddisznók bizonyos felületet nem károsítnak meg, de a terület nagyságához elenyésző.
Mivel tudják segíteni a gazdálkodókat? Egyáltalán fordulnak-e segítségért önökhöz?
Ha csak a segítségről beszélünk, akkor már ez is egy segítség, hogy egy ilyen eseményt megszerveztünk itt a faluban, de azon kívül bármilyen ügyes bajos dolguk van, kezdve ápiától egészen a gépek beszerzéséig a rendelkezésükre állunk.
Dr. Barabási Antal Szabolcs, a Mezőgazdasági Minisztérium államtitkára a sajtó kérdésére elmondta.
Az erdélyi gazdatársadalomba, és itt beszélek a tejtermelő tenyésztetekről, sajnos vagy nem sajnos, rájöttek a gazdák, hogy ezt úgy, mint életstílus, életvitel, ezt nem lehet csak úgy űzni, ezt a sportot, vagy ezt az ágazatot, csak akkor, ha abba is gondolkozunk, hogy előbb-utóbb ez profitorientált, illetve profit gerjesztőkő legyen. Tehenészetekből, illetve tejtermelésből per pillanat én úgy látom, hogy meg lehet élni nagyon szépen. Nyilván, hogy ami családi gazdaságot illeti, minimum 30 fejőstején az, ami már elképzelhető, hogy a jövőben egy pontos és biztos megélhetést kínál. A jövő az az, hogy fel kell zárkozzunk az Európai Uniós gazdákhoz, kérésekhez. Most egy ilyen tranzit időszakban vagyunk, de én úgy látom, hogy a támogatások, illetve a pályázat kiírásoknak köszönhetően nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött a székelyföldi, illetve az erdélyi gazda. Olyan létesítmények, új telepek nőttek ki a földből, úgymond zöldmezős beruházások, amit bármelyik holland vagy német gazda is megirigyelhet. Említeném itt Besterce, Kovászna, Hargita megyéket, amik nagyon-nagyon előjárnak ebbe, ami a tehenészetet, illetve a tejtermelést illeti. Ami a húsmarhát illeti, Szeben meg Maros megye áll egyik legjobb helyen, és úgy látom, hogy ez egy komoly pillére az állattenyésztésnek.
Bordika Csozsolt Attila, a Maros megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség igazgatóhelyettese a támogatások motiváló erejéről is elmondta a véleményét.
Hál' Istennek az idén nem változik majdnem semmi a támogatások szempontjából, még ugyanazok a támogatások, amik eddig folytak, azokat tudják kérni a gazdák. Minimális változások voltak például az agrárkörnyezeti gazdálkodásnál, 2 évre kérhetik meg a gazdák az agrárkörnyezeti gazdálkodási támogatást. Változott a letevési határidő március 1-es és május 16-a között, a többi lényegében ugyanaz maradt, mint az előző években.
A támogatások mennyire motiválják a gazdálkodókat, mert egyre többen hagynak fel a gazdálkodással?
Úgy néz ki, hogy nem annyira motiválják az utóbbi időben, főleg az energiaárak emelkedése miatt. Én is azt tapasztaltam, hogy az utóbbi 2-3 évben elég sok gazda elhagyta a mezőgazdasági tevékenységét, és főleg nem a kicsi gazdák, akik nem bírják a versenyt, hanem a közepes gazdaságok is kezdnek. De most ez a ciklus le fog járni az idén, és reméljük, hogy a következő ciklus motiváló támogatásokat fog biztosítani a gazdáknak.
Milyen támogatást kéne kitalálni, hogy ezek a gazdák is megmaradjanak a rendszerben?
Az én szerint véleményem szerint az állattenyésztésre kéne fókuszálni, itt van a legnagyobb gond. Ezek a gazdák, akik lemondanak, és aki lemond, egyszer, az még egyszer nem hiszem, hogy neki fog fogni, mivel óriási lelki, anyagi hozzáállás kéne, hogy újra kezdje megint. Sokkal kényelmesebb neki, hogy akkor inkább a gazdaságát felszámolja, és elmegy ő is valahova dolgozni, és nem fáj a feje. Nekünk Maros megyében egy nagy szerencsénk van, hogy mi a polgármesteri hivatalokban, a mezőgazdasági referensekkel elég jó kapcsolatunk volt. Mi az előző években is több felkészítőt tartottunk, addig, ameddig lehetett, és összetudtunk gyűjteni az ápia székhelyén. Minden évben megrendeztük, január végén, február elején. Ez látszott, mert jobban témában volt, és az embereket jobban tudták segíteni. Mi kevesen vagyunk ahhoz, hogy mondjuk az egész megyét lefedjük, és tanácsot tudjunk adni mindenkinek, de így rajtuk keresztül elég jól működött. 2007-ben, mikor a támogatások elindultak, Maros megyében 33 ezer gazda volt. A tavaly 23.809 gazda kért támogatást az ÁPIA-tól. Vannak gazdaságok, amik fejlődnek, és van sok gazda, amelyik eltűnik. 2007-ben azok a gazdaságok, akik 50 hektár felett műveltek földterületet, 431 vagy valami körül volt, most meg 800-an felül vannak, tehát megduplázódott a számuk. Viszont eltűnt majdnem 10.000 gazda.
Elhangzott összeállításunk Mezőbándon készült a 10. Agrár Akadémián. Most Tóth Erzsébet énekel.
Keresztes Kálmán vagyok, Tusnád Kösének vagyok az alpolgármestere a tavalyi évtől. Növénytermesztéssel, krumpli és gabonaférék termesztésével foglalkozunk, mert ez kiegészíti az alpolgármesteri fizetést.
Nagy területen gazdálkodik?
10 hektár szántó területen van.
Mennyi a gabona, mennyi a krumpli?
Betartom a vetésforgókat, hogy 35-40% a krumpli, és a többi az a gabonaférék. Búza és ingarocsot szoktam termelni.
Van piaca? Vagy mikor, hogy?
Hát a piaca az kiszámítatom, ilyen szerződés és ügyfeleink nincsenek. Itt a krumpit a román vidékre, Bukarest, Plesov felé értékesítsük. A gabonát nagyjából itt elmegy a község, hogy a szomszédos falvakba az állattenyésztők azokat felvásárolják.
Milyenek a földek? Jó minőségűek? Könnyű gazdálkodni? Vagy ha megadjuk a földnek, amit kell, akkor van hozam is?
Tusnádi földek híresek, általában jó földek vannak itt erre felé. Persze minden jó földek vannak, gyengébb részei, nem minden arany, de így általában Tusnádon jó területekkel rendelkezünk. A földnek megadjuk, amit kell, és ha velük van a jó isten, akkor az meghálálja a szorgos gazdálkodást.
Csíszburgonyában nem gondolkodott? Most van feldolgozva közelben, talán könnyebb lenne az értékesítés.
Hát inkább így szabad eladásban gondolkoztunk eddig, az is jó volna. Csak Csíszburgonyában eddig volt egy lenyomott arra, tehát minden ilyen nem egy forma volt, ott volt az állami szubvencionált, viszont mikor jó arra volt a szabadpiacon, könnyebb volt értékesíteni a burgonyát.
Én legalábbis azt tapasztalom, hogy amikor sok a krumpli, akkor nincs ára, amikor ára van, akkor nincs krumpli, vagy olyan az év, hogy nem terem, vagy a ragya megüti. Mi lenne az az optimális mennyiség, ami még kifizetődő is, de nem ráfizetés, és hogy ne érezzék azt, hogy csak azért dolgoztak, hogy fáradjanak el, hogy tudjanak éjjel aludni?
Én azt mondom, hogy ha egy láj 20-ban íba ősszel, az ember el tudja adni, hogy nem kell taruljon, és tavasszal ezt fel tud menni 2 láig, az egy jó arón a termelőn, a gabonánál úgy szintén egy ilyen 1-20-1-50 az nagyon jó volna, hogy abból már a gazdán és a gazdaságon is látszolna a fejlődés.
Minden mezőgépe megvan a munkálatokhoz?
Nagyjából van mindenféle gépünk, betakarító vetőgépek vannak. Úgy itt van az arató cséplőgép, az nincsen meg, mert ennyi hektárra nem ildomos arra venni, nem éri meg egy nagy gépet fenntartani.
Pályázatokat kihasználja?
A Volt ez a 141-es pályázat, azt kihasználtam, ez az 1500 euró per 5 év, és akkor volt ez a magyarországi proekonomika, és azt is igénybe vettük, úgymond, és az jó segítség volt.
Miben kéne segítse az állam a gazdálkodókat, hogy minden jól menjen? Tehát, hogy úgy érezzem, hogy figyelnek rám, és nem csak azért adnak bizonyos támogatást, hogy kiszúrják az ember szemét.
A legnagyobb segítség az állam részéről az az, ha lehetne regionális tárolókat létrehozni valamilyen úton módon. Például összeállásom a krumplit, oda tudom vinni, és az a réteg, amelyik abból él, hogy értékesített, elviszi egy láj, egy 20, egy 30-ba krumplit, eladja 1,82-be, és a piac, amikor kerül az asztalra, lesz 253 láj belőle.
Sokszor szoktuk szorgalmazni azt, hogy társuljanak a gazdálkodók. Ez mennyire egészséges megoldás? Lehet-e úgy társulni, hogy ne örökké keserű szájízzel maradjunk az év végére, amikor ugye elszámolunk?
Ugye ez a társulás, mind a volt ugye a kommunizmusoznak, egy picit kijött az emberekből ez a társulási szellemet, viszont vannak. És itt egy pár gazdával társulunk, mikor vásárolunk. Tehát műtrágyát, mert ugye nagyon mennyiségen kamiontételben, vagy zsákokat, vagy ilyen anyagokat, ami össze kell fogni, abban itt az összefogás. Tehát most már a székeknek is annyi esze az év van, hogy amit meg lehet fogni, vagy ki lehet használni, az ki használja, és ki is kell használni.
Mennyi időt tud fordítani a gazdálkodásra, mert azért a hivatalba bizonyára sokat tennivaló. Vagy mindig van beugrós, aki esetleg, hogyha munka van, akkor előhúzható a fiókból.
Az igazság az, hogy nekem volt egy ilyen PFA-m, úgy mondod, mi felmagos végezve, de van nekem egy fiam, aki erdészmérnökét végzett a tavaly előtt, ma az előtt is dolgozott, amíg én a borviszidődénél dolgoztam, vagy 19 évet, és most egy kicsit, mivel nem helyezkedett munkában, most a fizikai részét ő végzi, persze én is irányítom, ami vegyszerkeverés, műtrágya, adagolás, időszak ezekbe segít, persze őszi munkáknál az ember kiveszi a szabadságát, és oda kell állni, kell csinálni, mert a mezőgazdaság nem olyan, hogy most akkor csinálom, amikor nekem idő van, időben kell a munkálatokat végezni.
Elhangzott interjúnkban Keresztes Kálmán, Nagytusnádi alpolgármestert, mezőgazdasági termelőt kérdeztük. Ragaszkodjunk őseink által ránk hagyott területeinkhez, támogassuk a kihalófélben lévő mesterségeket űző kézműveseinket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szávai Ibolya énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem esik össze a piskóta, ha a sütő ajtaját egy résnyire nyitva hagyjuk, támasszuk ki egy hurkapálca darabbal. A rozsdafoltot a ruhából citromlével lehet eltüntetni, a foltra friss citromlevet csepegtetünk, megdörzsöljük, a folt a szemünk láttára tűnik el. Szárnyasok sütésénél, akár zsírral, akár vajjal öntözésnél nagyon célszerű egy kis szalicil tenni a zsiradékba, ez ropogóssá teszi a sültet. A kifacsart, félbevágott citromhéját lefagyasztjuk, így sütikbe könnyű belereszelni. A tojáshab nem esik össze, ha kevés cukrot keverünk bele, mielőtt teljesen felvernénk.
Hey!
Bangó János a nevem, születve 1946-ból, február 17-én. Dolgoztam a gáznál 30 évet, kollektívban hamarabb 10-et, azután a gáznál 71-ből egészen 2002-ig.
Hogy emlékszik vissza erre a kollektíves évekre? Mennyire volt ez kényszer?
Vették a földet, az állatokat, csak akkor muszáj volt menni dolgozni továbbra. A földet meg kellett dolgozni, akkor nem voltak traktorok abban az időben.
Elvették a szekereket, állatokat, mindent?
Be kellett írni a kollektívba, és hogy ne dolgozzon más vellek, dolgoztunk, még 15 éves voltam abban az időben, és szántattam, boronáltam, vetettem kézzel, mert akkor nem voltak gépek. A búzát vetettük, és esős ősz volt, hova lépett az állat, szolladt a víz a földbe, és a borona telt meg földdel, hogy nem bírtam felemelni, hogy takarítsam ki, hogy tisztítsam ki a szedernyitől, a burjányaktól.
Mennyire volt nagy fejetlenség annak idején? Hogy emlékszik rá?
Volt, mikor karácsonykor vetettek havon is kézzel, mert az üdő nem felelt meg, a gépek nem tudtak kimenni, de most későn volt alkalmam, hogy láttam ilyen helyzetet. A búza künn maradott. Aztán várták, hogy változódjék az idő, hogy boronálják el, hogy kapjon gyökeret, hogy legyen valami. Ne maradjon pusztán a terület.
A kollektivizálás kihatással volt Uszdi Szentpéterre? Előzte innen is a fiatalságot?
Jó, későn mentek ki sántérekre, városra dolgozni. Innen Szentpéterről legkésőbben mentek ki. Elég jól gazdálkodtak itt. Aztán azután jött a szigorúság, és miért kevesebbet kaptak, kellett vigyék be az államnak a termést. Már megindultak Szentpéterről is a sántérekre a nép.
De aki gazdálkodott a kollektív ideje alatt, bizonyára a földeket visszaigényelte, a hajdani birtokokat. Ezeket visszaszolgáltatták-e itt Szentpéteren?
Nem éppen mindenestől. Ahogy tudtak, akik kimúltak ahelyett, hogy adják át a hozzátartozóknak, fiatalabbaknak, elsajátították ők. Az egyháznak is még mind perbe vagyunk most is, mert nem adták ki az egész földet.
A szántót sem, az erdőt sem?
Az erdőt visszakaptuk, de a szántót nem.
Mennyit kéne visszakapjon a református egyház?
A szentpéteri egyházunk még 4 hektár a hiánya van.
Ön a gondnoka is a református egyháznak. Van sok gond, amit meg kell oldani?
Meg egy szimpla családban is sok a gond, aztán meg itt. Régebb több presbiter volt erő. Ültettünk gyümölcseket, javítottunk palántat, akármit sem. Én is 75 éves vagyok, már messze is lakok a templomtól, egy jó kilométerre. Meddig tudok jönni a templomba, örvendek is. Tudom, mert kell, hogy jöjjek, és akkor kapom az erőt.
A református templom kint van itt a domb tetején, gyönyörű szép helyen.
Kevés a hágó itten, mert körbe vannak az utcák, minden felülnől lehet feljönni ide.
Amikor valami munkálat van, akkor már nem lehet kapni úgy embert, mint régebben? Akkor mindennél fizetni kell?
Munkást fizetni nem éri meg, mennyit dolgozik, mit kell kifizetni. Kinek van valamit csinálni, valójában megcsinálja ő, hanem ráfizet duplán. Csufalkodnak, kinek van munkája. Éppen szedni is, ha visz valakit kézzel. Ha eladja, amit szed, ő azon a nap nem veszi ki, még felít semmit kell, hogy fizetni neki. Étel is, ital is, kávé is, ellátás még, húzza az időt is.
Az emberek között az egyetértés az többé-kevésbé megmaradt, vagy az is javításra szorulna?
Nem volt nagy szurakodás, hogy szúrják egymást, román, magyar nem volt.
Az elmúlt 4 percben Bangó János gazdálkodó Uszdi Szentpéteri református gondnok válaszolt kérdéseinkre, most Hegedűs Hajnalt hallgatjuk.
Csókolni. Ha én legény volnék, Berci, Józsa József vagyok, bodosi lakos, 55 éves, itt születtem Bodosba.
És egyre fejlődik. Én időnként megfordulok itt, de most már jó ideje aszfaltos úton gurulunk. Látom, hogy a porták azok csinosodnak, nem a világ végén van már ez a Bodos.
Így van, fejlődik. 11 éve, hogy az aszfaltlétákra került az útra. Amilyen olyan, már nem lehet mondani azt, hogy milyen minőségben, de ugye volt egy bányabazárási projekt, és annak a keretén belül oldotta meg ezt az útszakasz feljavítását. Azután a megyei tanács és a helyi tanács közösen kijavítottak, még koptató réteget is húztak egy részre, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a mellékutcákon kívül járható. Barótól 10 kilométeres, nagyon könnyen megközelíthető, a fejlődés is látszik. A fejlődésnek egyik része az, hogy ugye többen fiatalokból elmentek a külföldre, hamarabb tudtak pénzt keresni, ahol többet lehetett megvalósítani, és így látszik a portálkon, visszamenőleg jó 10 évre képeket visszanézve látszik az, hogy fejlődések vannak.
Amikor ide jöttem, azt mondták, hogy megyünk a Józsa utcába. Hát bejöttünk egy kapun, igaz, hogy van 5 ház, de ez túlzás utcának nevezd az udvarát. Itt miért így emlegetik ezt a ház együttest?
Hát ezt azért, mert ezt édesapámék az 50-es években vették, mert ez egy 68-aros terület. Édesapámék, ők hátán voltak tulajdonképpen testvérek, két fiú korábban elhalt. Az egyik fiú, ugye a legkisebb, az általában a családi házat örökli, az a fejszekben volt egészen innen jól távol, 500 méterre. Itten építettek 4 lakást, bátyáim nem nősültek meg, mi a család elgondoztuk, és ahogy elhaláloztak, mi örököltük meg. Így van ez, hogy így kialakult ez a Józsa rezidencia, ami tulajdonképpen a 2 évvel ezelőttig panziónak is fungal, 13 évig gyerektáborozással foglalkoztunk, vendégeket fogadtunk, de most ez hivatalosan le van állva.
Ez nagy érvágás önöknek, vagy van mivel foglalkozni ezen kívül is?
Érvágás annyiba, hogy ugye a kapcsolatok kezdnek megszűnni, idegenedünk el egymástól, mert addig Magyarországról azt lehet mondani, hetente visszatérő vendégek voltak, bekukintottak egy napra, fél napra, úgyhogy ez a mozgás, ami hiányzik, a gyerekeké a zsivongás is, igen, de anyagilag nem nagyon, mert ez csak egy ilyen mellé ága volt annak, hogy munka idő után vagy közben mi folytattuk ezt a tevékenységet.
De van egy érdekes elfoglaltsága, vagy hobbija, szakmája, fafaragó is, meg tojáspatkoló is. Bizonyára sokan vannak, akik tudják mi az, hogy tojást patkolni, de még nekem azt tanították, hogy a lovakat patkolják, és ezt hogy csinálja?
Ez mind ilyen hobbi szinten ment, ugye a faragászat az már kicsi gyerekkorom óta a bicskával kezdtem. Azt lehet mondani, hogy saját magamot fejlesztettem ki annyira, amennyire most jelenleg vagyok ebben a szakmában, mert nem azt mondom, hogy nem tudom, milyen díjas vagyok, de voltak ilyen európai elismeréseim, így több helyen már részt vettem kiállításokon. A tojáspatkolás az pedig az is egy ilyen kíváncsisági alapon indult be, megpróbáltam, félrehúzódtam, ne lássa senki családba se, az első tojáson megpróbáltam, sikeredett egy patkót megcsinálni, rátenni a patkót, utána akkor már nyilvánosan is a család előtt, akkor azután bemutatókon több helyen. Az idén is részt vettem a Daniel Kastélynál, vendégek voltak is, meg voltam hívva a húsvétkor bemutatóra. Tojáspatkolásról annyit, hogy ez ugye úgy indult, hogy egy fiatal kovács legény mit tudjon a barátnőnek adni, nem tudott faragni, mert ugye régen súlykot adtak, és ha elfogadta a súlykot, akkor ugye elfogadta a barátságot is. Ő gondolta, hogy megpróbál egy tojást megpatkolni. Sikeresen eljárt, és azutántól fennmaradt a tojáspatkolásnak a híre. Tulajdonképpen eredete internetről visszanézve nincsen nagyon. Magyarországon művelik, Romániában is igen, itt Kénben is van egy bölöni származású, tartsuk is a kapcsolatot. Nagyon szép tojásokat patkul. Szentgyörgyön még egy fiatalember is. Azt lehet mondani, hogy kevesen vagyunk. Vannak olyanok is, akik rámondják, hogy ők tojáspatkolnak, nem patkolják, ráragasszák, ez kettő a dolog, hogy rápatkoljuk, vagy ráragasszuk. Ez egészen más, mert láttam Budapesten kiállításon, szép gyönyörű dolgok vannak, kiöntve, aranyjal lefújtatva. Nagyon szépen néznek ki, de rá van ragaszva. Az nem mindegy, hogy kifúrjuk, rátesszük a szegát, elhajtsuk a patkószegát, majdnem úgy néz ki, mintha lovat patkolnánk meg.
Bármelyik tojást meg lehet patkolni? Tehát gondolok a kisebb mérettől a nagyik, bármelyiket?
Bármelyiket meg lehet patkolni. Én visszamentem az ilyen francia vagy pinti tyúkocskákra, azokat patkoltam, és attól felfele. A madártojást azt nagyon nehéz, mert az vékony, ahol nem is foglalkoztam. A legjobb patkoló tojás a kacsa és a liba. Most már akinek egy kicsi tapasztalata van, az annélkül, hogy eltörne, lehet patkolni.
De ez nyers tojáson hajtatódik végig ez a művelet. Azért mondjuk el, hogy ez nem főtt tojás, nyers tojásra kerül ez a patkó.
Igen, egy normális tojás, két oldala megfúrva, azért, hogy ugye ki lehessen üríteni belőle a benne lévő tojást, az kifújva, kimosva, kiszárítva, mert az a legjobb, hogyha már jól ki van száradva. Nem azt mondom, hogy nyersen nem lehet, mert nyersen is meg lehet dolgozni, de sokkal jobb, hogyha már száraz, mert akkor benne van az a hartyika, azt le lehet szépen venni. Amikor megfúrjuk a tojást, és kell a patkószeget betenni és visszahajtani, mert az ilyen kampuszerűleg úgy hajtódik vissza, és akkor kijön a másikjukon. Ha ez a hartyika benne van, akkor mindig ott akad elő, bármennyi patkót lehet, bármilyen mintát lehet felrakni rá, ez a fantáziának a végtelensége.
Gondolom, hogy nem csak húsvét tájékán van keletje ennek a tojásnak, hanem dísznek bármikor lehet adni, vagy akár lehetne venni. Vagy mi a tapasztalat, hogy általában, mivel tojás, akkor a húsvéthoz kötődik?
Általában igen, a húsvéthoz kötődik. Nem azt mondom, már volt eset, hogy így az ismeretségi baráti körömből mentem Magyarországra, nem húsvét, június, nem tudom mikor. Tudták azt, hogy én ilyen csinálok, rendeltek egy olyan, hogy legyen magyar címe rajta, legyen székely címe rajta, így ilyen formában. De ellenben többségében az emberek nem úgy fogják fel ezt a tojáspatkulást, mint egy olyan mesterség, egy olyan egyedi mesterség, amit nem tudnak nagyon sokan megcsinálni. Mondjam azt, hogy értéktelennek veszik az egész munkát. Egy olyan példát hozok fel, hogy azt mondják, hogy neki kellene 10 tojás megpatkulni. Rá kérdek, hogy hány patkót szeretne. Hát legalább 4-5. Tehát ez nem olyan, hogy most 4-5 patkót ráteszünk egy tojásos, ez most készen van, ki kell dolgozni a patkókat, mindenfélét. Nem értékelik ezt a dolgot, nem tudják felfogni. Nem az, hogy ő most lenéz engem, vagy nem tudom mi, vagy a munkámot. Csak nem tudja felfogni, hogy hát tulajdonképpen úgy van, mint egy hóvirágnak, hogy annak van egy eszmei értéke, ennek is eszmei értéke van.
Mennyit kell dolgozni egy tojáson, amíg kész, amíg megpatkolódik?
Tulajdonképpen az, hogyha már elé van készítve egy tojás, egy fél óra az, amikor nekifogok annak, hogy levágom unból, mert unból rakom a patkókat, a szegeket, mikor nekifogok, megcsinálok egy patkót, 5 szeget teszek rá, mert van olyan, amelyiken 5 van, van amelyiken 3 van. Ez egy olyan jó fél óra, amíg rá is teszek egy patkót. De ez most már azt lehet mondani, hogy 10-12 év tapasztalat után.
A faragászatban milyen mintákat szokott faragni? Mi a kedvence, vagy mit szeret inkább készíteni fából?
A faragászatban inkább kopjafát. Nemrég számoltam össze, most már olyan 80-nál vagyok. Ebből az országban, külföldön, Magyarországon, Amerikában több fele vittek el már. Helyi temetőben is van. Ugye ott a kopjafáknál ott is viták vannak, faragó és faragó között. Hát a régi szokás szerint ugye a kopjafa az tulajdonképpen egy kifaragott, hegyes, karult, mert ezt az elesett katonák emlékére a bajtársak állították. Utána, ahogy telt az idő, civilizáció, minden, akkor már annyira, hogy már rúvásírással ugye kezdtek írni, nem az eredeti rúvásírással, ami ma is megvan, hát csak rúvtak valamiket, egy számot, vagy egy x-et, vagy egy nem tudom mit. Így folytatódott tovább, utána ugye a rúvásírással, utána akkor már megkezdték jegyezni, hogyha hány éves volt, akkor annyi rúvás volt, annyi 10 éve jelentett egy rúvás, megkülönböztették a nőt a férfitől, akkor már nem csak az eset katonáknak már másnak is állítottak, ugye olcsóbb volt, könnyebb volt megcsinálni, mint egy kövdarabot kifaragni. A nőknek ugye tulipántot, nálam körülbelül van olyan 200 darab tulipánt az udvaron, ezek nem hervadnak el. A tulipánda nőnek, ha idősebb nő volt, akkor a tulipánda egy kicsike kontyocska, ha rangokat is jelöltek rajta, akkor megúlt a konty, abból nőtt ki a tulipán, a férfiaknál kupalakot, a vitézségre, ugye a csillagot, a keresztet, ezeket használjuk. Nekem is van olyan, aki megkommentálta az én kopjafalmot, hogy hát ezt itt miért nincsen így, de az azért van úgy, mert én azt úgy szerettem volna megfaragni. Nekem abban van a sikere.
Például ilyen egyedi mintát bele lehet vinni, vagy attól függ, hogy hova kerül ez a kopjafa. Megvan mindennek a jelentése. De hogyha mit tudom én, bele akarok valamit faragni olyan, ami a szívemnek kedves, akkor én megtehetem, vagy meg fogja kritizálni a hozzáértő.
Hát most abban a világban vagyunk, hogy meg lehet tenni, meg is tesszük. Például a Nyergestetőre faragtam egy kopjafát, Barótvárosnak testvértelepülése dobos, de nem úgy, mint testvértelepülés. Baráti kör, 12 évet ide visszajártak családi barátok, és mi közösen tettünk egy kopjafát az elesett hősök emlékére. Minden minta majdnem benne van, de egy 15x15-ös részre ráfaragtam a magyar címért, a székely címért a más oldalába, a legelső felébe pedig a Nagy-Magyarország térképét megjelölve a Dobostép Bodost.
Szobrokban is gondolkodik?
Szobrokot nem faragtam még, gondolkodtam, de nem az én stílusom. Nagyon szerettem volna, próbálkoztam egyszer-kétszer úgy vele kisebb mértékben, de nem. Domborműveket azt tört, igen, Magyarországra is, több helyre ilyen kegyhályákra, templomokhoz, vagy egy ilyen kinti imádkozóhályákra már többet faragtam, de szobrok nem. Ilyen 3D-s, ilyen 5D-s, ilyeneket nem.
A fiatalokat mennyire érdekli például a tojáspatkolás vagy a fafaragás? Jönnek nézelődni, esetleg próbálgatják a szárnyaikat, kell tanácsot adni, vagy már ez sem jellemző a mai világra?
Ez így van, keveset érdekel. Visszatérve megint, hogy ugye táboroztattunk, hétfőtől péntekig volt a táborozás, pontosan úgy jött, hogy kellett Magyarországra hirtelen egy kopjafát, szabadságon voltam, itthon tudtam dolgozni. Hát olyan 15 gyerekből egy kislány kérdeztem meg, hogy abból mi lesz, és kijött vagy két és megnézte a mintákat. Többit a tanárnő is mondta, nem érdekeltes. Most már az informatika, a tabletok, ezek viszik el. Tojáspatkolás, hogyha van kiállítás, vagy valami, akkor oda eljönnek a gyerekek. Már ugye első években úgy volt, hoztak egy-egy tojást, akkor ugye patkoltam, most már visszább léptem én is azért, hogy az érdekeltsége kicsit nagyobb legyen, most már csak bemutatom nekik. Nem érdekli a fiatalokat nagyon.
Ez sok embernek szórakozás lehetne, de ön miben kapcsolódik ki?
Hát nekem ez a kikapcsolódás. Mert például kopjafánál is általában egyedül vagyok ott, befűrészelgetem, vésegetem, 10-20-30 éves gondolatok jönnek eszünkbe, ami benne lesz a kopjafába.
Ha valaki szereti a mesterségét, akkor abban nem fárad el, és az nem munka, hanem az tevékenység, ami jól esik a léleknek.
Igen, így van. Hát akármilyen lehet az a kopjafa, de abban benne van az, hogy ezért csináltam, ekkor csináltam, visszaemlékszek idővel is, hogy akkor például mi volt az adott politikai időszakban, mi történt a faluban, úgyhogy ezek úgy átpörögnek az embernek, mert akkor ugye csendben faroggatunk, úgy az, hogy csak gondolkozik, mert annélkül nem lehet, hogy ne gondolkozzunk.
A kopjafa mellett azért még kereket is készít. Szekérre, kerekes kútra, mire kell ezt a kereket készíteni?
Most az utóbbi időben inkább dísz kerekes kútakra, van olyan is, amelyiket használják már úgy, hogy vizet is tudnak húzni, van, amelyik csak díszként szolgál, azt kicsit egyszerűbb megcsinálni, a másikat azt keményebbre kell készíteni, hogy lehessen azt forgatni, mozgatni. Szekérbe most már nem régebb, ezelőtt még csináltunk, fentőköt és falat is cseréltünk, de most már nincsen igénye a gumikerekű szekerek, ahogy bejöttek, most már nem is szekerek, inkább autóval intézi mindenki a mezőgazdasági dolgait is, de még jelenleg Badosban is én készítek kereket, hogyha esetleg valaki érdeklődik ez iránt.
Az utóbbi időben hány kereket kellett készítsen? Honnan volt rendelése?
Szekérben nem kellett készítsek, de díszkurtakra igen. Csináltam két díszkurtat, még három hátra van, hogy azt megcsinálni. Van bőven, amit csinálni.
Józsa József bodosi fafaragóval, tojáspatkolóval és kerekessel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A következő percekben Hunyadi Csilla énekel. Gazdag kínálattal jelentkezik a Székely Gazda márciusi száma. Ennek kínálatát Szilágyi Dalma Orsolya főszerkesztő ajánlja.
A Székely Gazda mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármagazin márciusi száma betekintést nyújt az 5. alkalommal megszervezett kertészeti szakmai napokra, az első ribizli borversenyre, illetve a csíkmadarasi gyümölcsfeldolgozó világába, amelyet az eseményen helyeznek üzembe. A Hargita Népek kiadó havi kiadványának aktuális rovatában két beszámoló is olvasható. A Székely Gazda Szervezetek Egyesületének kezdeményezésére Csíkszeredába tartottak megbeszélést székelyföldi méhész csoportosulások képviselői, ahol egy székelyföldi mézmárka kialakítása jelentette a fő témát. Emellett szintén az egyesület és partnerei által szervezett évelei gazdatalálkozón az agrárintézmények képviselői szolgáltak értékes információkkal a szakterületüket érintő változásokról, újdonságokról. Az API támogatás folyósítási újdonságairól, a gazdák részéről figyelmet igénylő kötelezettségekről írunk. Az év harmadik száma beszámol a hamarosan kiírandó 4.1a alintézkedésről, amely hozzájárul a gyümölcsgazdaságok versenyképességének növeléséhez, a termékek minőségének javításához. Az elmúlt években a világ más területeihez hasonlóan Székelyföldön is jelentősen nőtt az ökológiai művelésbe vont ellenőrzött terület és az ökológiai gazdálkodást folytató gazdaságok száma. A biogazdálkodásról és a minősítés megszerzéséről számolunk be olvasóinknak. Továbbá kitérünk a Hargita megye tanácsa alintézményeként működő Hargita megye fejlesztési ügynöksége által megvalósított Európai Uniós projektre. A méhészeti rovat részletezi a Magyarországi Országos Méhészeti Egyesület vizsgálati eredményét bizonyos atka ülőszerekről, melyekről kiderült, hogy nem tesznek jót a méhcsaládok egészségére, nem utolsó sorban pedig dr. Suba Kálmán állattenyésztő mérnök értekezik az állatvédelem erkölcsi, gazdasági és piacpolitikai indítékairól. Lapunkra elő lehet fizetni Maros, Kovászna és Hargita megyében is, az előfizetés postán, illetve a Hargita népe webáruházán keresztül is lehetséges.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeljék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Nemes Sándort hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett. Többek között Barta Jenő, cserefalvi eper és málna termesztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Hármasfaluból Szent Istvánról jelentkezünk. Nemes András méhész műgyűjtő vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csíkszentdomokosról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Pál Rózália énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Széles Sándor énekel, majd Rózsa Sándorral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Szállott a fecske madár a vasútra, jártam hozzá, babám, egész világ tudja. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőn fog a gyenge szívet fájni. Csak az esik nékem olyan keservesen, büszkén jár előttem a régi kedvesem, olyan büszke, mintha sosem látott volna, mintha a szeretője soha se is lettem volna. Olyan büszke, mintha sosem látott volna, mintha a szeretője soha se is lettem volna. Sosem látott volna, mint haja szeretője, soha se is lettem volna.